Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Karácsony harmadnapján szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye gazdagon megáldottá együtt létünket. A 191-es számú énekünk első két verszakával készüljünk erre a mai alkalomra. A 191-es számú énekünkkel dicsérjük Istent az első és második verszakkal. Az első vers így kezdődik, az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászálla. Evangéliuma első fejezetének 5-től 25-ig terjedő verseit olvasom. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, az első fejezetből 5-től 25-ig terjedő verseket. Herodesnek, Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, Abia rendjéből, felesége Erzsébet pedig Áron leányai közül való volt. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül éltek, és megtartották az Úr minden parancsolatát és rendelését. De nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idős emberek voltak. Történt pedig, hogy amikor Zakariás beosztásának sorrendje szerint papi szolgálatot végzett Isten előtt, a papi tisztségben szokásos módon sorsolással rákerült a sor, hogy bemenjen az Úr templomába, és füstölő áldozatot mutasson be. A füstölő áldozat idején a nép sokasága kint imádkozott. Neki pedig megjelent az Úr angyala, a füstölő oltár jobbja felől állva. Ennek láttára megrettent Zakariás, és félelem vett erőt rajta. De az angyal azt mondta neki, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Örömödre és vigasságodra lesz, és születésének sokan fognak örvendezni. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár majd illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Ekkor Zakariás azt kérdezte az angyaltól, miről tudhatom ezt meg? Mert én már öreg vagyok, és feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így felelt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldettem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél beszédemnek, amely beteljesedik a maga idejében, most azért megnémulsz, és nem szólhatsz mind a ma napig, míg ezek meg nem lesznek. A nép pedig várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. És amikor kijött, nem tudott szólni hozzájuk. Ebből megértették, hogy látomást látott a templomban, csak integetett nekik, és néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után pedig Erzsébet, az ő felesége, fogant méhében, és elrejtőzött 5 hónapig, mert ezt mondta. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rejám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A kegyelem Istenet egye áldotta az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon. Csendesedjünk el imára. Mindenható Istenünk, dicsőítünk téged ezen a reggelen ígéreteid teljesítéséért. Magasztalunk azért, hogy egyáltalán vannak ígéreteid. Köszönjük, hogy sok mindent kijelentettél a benned bízóknak a jövendőre nézve is. Köszönjük, hogy nem mondtál el mindent. Dicsőítünk azért, mert a titkok az Úréi, a miénk pedig a kijelentett dolog. Köszönjük, hogy amit kijelentettél, az bőségesen elegendő ahhoz, hogy értelmesen és neked tetszően éljünk, és örök életünk is legyen. Bocsáss meg, ha sokszor a titkokat feszegetjük, vagy téged megkerülve akarjuk azokat megtudni, a te kijelentett világos parancsaidat pedig nem vesszük komolyan. Bocsáss meg, ha erősebb hatással van ránk a közvélemény nyomása, bizonyos szokások, és nem a te útmutatásod szerint élünk. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Annál inkább köszönjük, hogy így is magad elé engedsz minket. És köszönjük, hogy újra várhatjuk és kérhetjük a te szavadat. Tudjuk, Urunk, hogy a te beszédeddel ma is bármit el tudsz végezni, meg tudsz valósítani. Szólj bele az életünkbe. Támasz abban világosságot. Magasztalunk téged, Jézus Krisztus, hogy te vagy a felkelő nap, te vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Még mindig olyan sok sötét dolog lakul a mi életünkben. Sokszor vannak sötét gondolataink, sokszor magukkal ragadnak sötét indulatok. Gyakran olyan sötétnek látjuk a jövőt, mintha nem te lennél a jövendőnek ura is. Támasz világosságot most a szívünkbe, a fejünkbe. A te ígéd reflektorozzon bele a lényünk mélyére. Hozd világosságra a sötétség dolgait. Taníts meg minket világosságban járni, hogy így igazán közösségünk legyen veled és egymással, úgy, ahogy azt megígérted. Alázatosan kérünk, hogy te, aki mindannyiunkat ismersz, itt most is úgy szólíts meg minket, hogy attól gyógyuljon, bátorodjék, tisztuljon és erősödjék az életünk. Jézus Krisztusért, a megszületett megváltóért kérünk. Hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige meghallgatására és befogadására. A 203-as számú énekünk első és negyedik verszaka eléneklésével. A 203. számú énekünk első és negyedik verszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el.
Oh, yeah, yeah, thank you, my joy.
Hallgassátok meg testvéreim Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliuma első fejezetének 57-től 66-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt a Lukács evangéliumából az első fejezetből az 57-től 66-ig terjedő verseket. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiút szült, és meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr milyen nagy irgalmat tanúsított iránta, és együtt örültek vele. A 8. napon pedig eljöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Az anyja viszont azt mondta, nem, hanem János lesz a neve. Erre azt mondták neki, de hiszen nincs senki a te rokonságodban, akit így hívnak. És intettek apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő pedig táblát kért, hogy ezt írja rá, János a neve. És mindnyájan elcsodálkoztak. Ekkor azonnal megnyílt a szája, megoldódott a nyelve, és áldotta Isten. A szomszédokat pedig félelem töltötte el, és Júdeának egész hegyvidékén elterjedt ennek a híre. Akik hallották, mind szívükre vették, és azt mondták, vajon mi lesz e gyermekből, mert nyilván az Úr keze volt vele. Három epizódra bomlik ez a most felolvasott bibliai igeszakasz. Egyfelől azt láthatjuk, hogy megszületik Keresztelő János, az igehirdetés első felében az ő megszületésére fogunk tekinteni, másodszorban a körülmetélésére és a névadására, az ige befejező verse pedig arról számol be, hogy miként reagált a környezet mindenre. Ezt a hármat fogjuk hát most számba venni az igehirdetés során, úgy is, hogy külön-külön egy-egy személyre is odafigyelünk. Egyfelől tehát Keresztelő János születése. Az előző versekből az igeolvasás rendjén hallottuk azokat, most azokból megtudjuk, hogy a szülei papi családból származtak. És ez nem csupán azt jelentette, hogy papi szolgálatot végeztek, papok voltak az ősei, hanem azt is jelentette, hogy hitben éltek, az Istennek szolgáltak, és az ő szolgálatába állították önmaguk életét. Kifele ez így nyilvánult meg, hogy igaz emberek voltak. Nem csupán az emberek szemei előtt, hanem elsősorban az Isten szeme előtt. Igyekeztek tisztességesen, becsületesen megélni, és olyan magatartásformát felmutatni, hogy annak nyomán ne engedjék be a bűnnek pusztító, rontó hatását. Aztán azt is megtudjuk róluk az előző versekből, hogy már előre haladott korúak voltak, hogy ugyan szerettek volna gyermeket, de mindeddig nem született meg. És már le is mondtak erről, akkor, amikor Zakariás a papi rendje szerint felment Jeruzsálembe a templomba, hogy a papi szolgálatot elvégezze, és akkor megjelent az Istennek angyala, és azt mondotta neki, hogy bizony 9 hónap múlva a felesége Erzsébet gyermeket fog szülni. Több éven, évtizedeken keresztül imádkoztak ezért a csodáért, mindeddig nem következett be, most azonban az angyal ezt az örömhírt mondja el Zakariásnak. Letelik a 9 hónap, az áldott állapotnak 9 hónapja, és megszületik Keresztelő János, akit később így ismerünk. Itt kapcsolódunk bele ma ebbe a történetbe. És szeretném, hogyha most ezt az eseményt, ahogyan megszületik Keresztelő János, ezt egy kicsit földi szempontból gondolnánk meg. Mennyire nagy dolog lehetett, hogy valaki, aki már előre haladt a korban, aki már kezd idősödni, mégis vállalja mindazokat a kockázatokat, amelyek a születéssel együtt járnak. Mert nagyon nagy a veszély a születés pillanatában, ha valaki már idős, hogy vagy a gyermek, vagy az édesanyja fog meghalni. Úgy gondolom, hogy az ilyen édesanyák, akik jóval később szülik meg első vagy második gyermeküket, ezek különösképpen is átélik az Istennel való függőségi tudatot, a maguk kicsinségét és korlátait. Hogy nincs már más esélyem, csak feltekintek arra a hatalmas Istenre, aki ebben a pillanatban is kezében tartja az eseményeket. Olyan nagy öröm olvasni a végkifejletet, hogy egészségben marad a gyermek is, meg az édesanyja is. Hiszen ezt olvasok a környezet részéről, így reagálják le, az Úr megmutatta irgalmát irányukba. Az Isten jósága és szeretete rendezte így az eseményeket. Az angyal által megjövendölte, megadta a fogantatásnak a lehetőségét, és a születésnek a csodáját. És úgy gondolom, hogy karácsony ünnepe vége fele közeledve még inkább meg kellene köszönnünk az Istennek az életet. A magunk életét is, meg azoknak életét, akik gyermekünknek vagy unokánknak nevezünk. Nagy ajándék az élet, és akkor, amikor az Úristen úgy döntött, hogy te szülesz meg erre a világra, akkor ezt ő akarta. Nagyon akarta. És azért születtél meg, mert valamilyen célja van a te életeddel. Valahol látni akar, valamire fel akar használni. Annak örülök, testvéreim, hogy az Isten tisztelet második felében keresztelőre is sor fog kerülni. És ebben megint különösképpen látjuk az életnek csodáját. Hogy az Úristen úgy rendezte, hogy minden rendben legyen fogantatásunk pillanatában, és a születés csodájában se történjen semmilyen komplikáció, hanem mindeddig úgy éltünk, hogy abban éreztük ennek az életadó Istennek oltalmát, gondviselését, aki minden esetben az életet támogatja. Tudjátok, testvéreim, miközben készültem, az élet egy másik prédikációt is elém hozott. Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki elmondotta, hogy furcsa módon az elmúlt hetekben különösképpen is három olyan esettel találkozott, amelyeknek valamiképpen közös a sorsuk. Találkozott egy édesanyával, aki már a harmadik gyermekét kellett elvetnie. És elmondotta, hogy olyan fájdalom ez neki, és olyan keserűség, hogy szerette volna, megmaradjon, és mégsem maradt meg. És nem tudja, hogy ezt a helyzetet hogyan dolgozza fel. Hogy elmondott egy másik esetet, ott megfogant a gyermek, de mielőtt eljött volna a születés pillanata, a szülés fájdalma, azelőtt a magzat, a kisbaba meghalt. És meghalva kellett kihordania az anyaméből. A harmadik eset pedig az, hogy valaki mindvégig meddő maradt. Nem születhetett gyermeke. És nem élheti át a születésnek azt az örömét, amit pedig a környezet részéről annyiszor hall. Hogy milyen nagy ajándék, és milyen nagy csoda, hogy az Úristen a nőket ebben használja fel. Hogy általuk egy új élet megfogadjon és megszülessen. De a három példa közül az egyikkel kapcsolatosan azt mondta, hogy annyira jó volt végighallgatni az egyik édesanyának a beszámolóját, mert azt mondotta, hogy ugyan hatalmas harc előzte meg mindezt, de most már eljutottam oda, hogy tudom, engem így szeret az Isten. És így fogad el. Nehéz ide eljutni. Az életnek hatalmas leckéje ez, és küzdelme, hogy valaki ide el tudjon jutni, hogy így is érzem a szeretetét. Nem csupán abban, hogy megszületik a gyermek. Nem csupán abban, hogy valóban átélem ennek a csodáját a jóban, hanem a fájdalomban is felfedezem az Istennek szeretetét. Azért mondottam el testvéreim ezt a kettősséget, mert érezzük ebben a világban, hogy hányszor hullámzó a mi életünk. Hányszor ott van ez, hogy egyszer csak fent, máskor nagyon nagy mélységben vagyunk, érezzük ezt a hullámzást. És nyilván, hogy ebben a hullámzásban nem mindig egyforma módon érezzük az Istennek szeretetét. Valamikor közelebb, és valamikor olyan távolinak érezzük mindezt. De tudjátok, testvéreim, az Úristen elsősorban nem ezekben, ezekben is, de elsősorban nem ezekben akarja megmutatni az ő szeretetét irányunkba, hanem abban, amit így hallunk, hogy ő úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát küldte el, érettem és érettem, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez nem hullámzó, hanem ez sziklabiztos igazság. És erre építhetjük az életünket. Akkor is, amikor ilyen fájdalmakon keresztül megyünk, de akkor is, amikor örömöt, a szülésnek, a gyermeknek az örömét tapasztaljuk meg. És tudjátok, amikor valóban van okunk az örömre, amikor ajándékokkal, lehetőségekkel, képességekkel ajándékoz meg, az kétszeres hálára kell indítson bennünket. Kétszer annyira hálásak kellene lenni azokért az ajándékokért, amelyeket mégiscsak ebben a hullámzó életben megadott az én életemre nézve. Még valamit ehhez az első epizódhoz, hogy tudnélik, akkor, amikor a szomszédok és a rokonok meghallották ezt a jó hírt, akkor arról olvasunk, hogy együtt örvendeztek velük. Rokonok, ismerősök, barátok. Ugye, testvéreim, mennyire jól esik a szívnek, amikor egy karácsony ünnepét így tudjuk megölni, hogy van kivel örvendezni, hogy vannak mellettünk itt testvérek, barátok, szomszédok. És amikor a szomszédokat mondom, akkor ebben a gyülekezetben nem elsősorban csak a tő szomszédokra gondolok, hanem talán a másik utcában lévő lakóra is. Mert így mindig megsokszorozódik az örömünk. Olyan jó volt az advent negyedik vasárnapi KT óra. Sajnálatos módon első éven csak 3 konfirmandus van, és ebből 2 volt jelen ezen az alkalommal. És jó volt azt hallani, amikor rákérdeztem, hogy mondjátok csak, ezen a karácsonyon miért vagytok igazán hálásak? És érdekes módon egybehangzóan mind a ketten azt mondták, hogy a családért. Mert a család az a közeg, ahol valóban megismerhetem, megizlelhetem az Istennek szeretetét, és ezáltal alakul ki az Isten képen. Hogyha otthon a megbocsátásnak, az irgalomnak, ezt a hozzám való fordulását tapasztalom, akkor ez az Isten kép alakul ki a gyermekben. Ha viszont szigorúak otthon, csak elvárásokkal közelítenek felém, akkor ez az Isten kép alakul ki. És nagyon nehéz ennek a gyermeknek aztán elhinni, hogy valóban szeret engem az Isten, akar, és így rendezte élete útját. Köszönjük meg, testvéreim, az Istennek azt, hogy van kinek kezét megfogni, hogy talán van kivel ide eljönni, vagy ha otthon egyedül is élünk, akkor van legalább, aki telefonon felhívni, vagy akihez átmenni egy-egy délután. Mert így mindig megsokszorozódik az örömünk. Hogyha nincsenek ilyen szívek az életünkben, hogyha csak hideg szívekkel találkozunk, akkor az öröm mindig megdermed, megfagy, és a végén elfogy. Az örvendezésben nem kellett egyedül megélniük ezt Zakariásnak, meg Elzsébetnek, hanem velük együtt örvendeztek mások is. Ez az első epizód. A születés, az élet csodája, de a fájdalom is, amiben megint átélem az Istennek szeretetét. Másfelől a közösség, a család, a szomszédok, barátok, akik között megoszthatjuk mindazt, ami bennünket ér. Másodszor Rá 8 napra jön a körülmetélés és a névadás alkalma. És arról olvasunk, hogy bizony az édesapa néma maradt. Miért maradt néma? Hát azért, mert akkor, amikor meghallotta az angyalnak szavát, akkor ezt valamiért mégsem tudta igazán elvinni. És ezáltal az Úristen úgy döntött, megnémítja ezt az édesapát. És jön a környezet, és azt mondják, hogy bizony mennyire jó lenne, hogyha ez a fiúgyermek tovább vinné a családnak nevét, és a Zakariás nevet kaphatná. Milyen nagy ajándék lenne ez? Igen, ám azonban azt láthatjuk, hogy az édesanyja kiigazítja ezt a jó szándékot. Nyilván, hogy ezeket az embereket a jó szándék vezérelte, hogy tovább vigye az édesapának nevét. Erzsébet azonban azt mondja, hogy nekünk az Úrnak kell engedelmeskedni, és ezért Jánosnak fogjuk őt nevezni. És amikor rákérdeznek az édesapára, akkor ő ugyan beszélni nem tud, de táblára ugyanezt írja fel, hogy János legyen a neve. Ebben pedig a törhetetlen és az azonnali engedelmességet látjuk. Valamit az Úristen szívemre helyezett, és lehet, hogy az embereket a környezet, a jó szándék vezéri. Valami jót akarnak, és jót tanácsolnak, földileg logikusnak is tűnik. De ha az Úristen valamit a szívemre helyezett, akkor nekem mégsem kell engedni a környezet hatásának, hanem mindig annak, amit az Úristen a szívemre helyez. Még akkor is, ha valamiért nem tűnik logikusnak. Még akkor is, ha valamiért én másképp gondolnám. Két ószövetségi történet jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, és talán azért, mert nem régiben vettük ezeket házi bibliórán. Az egyik Ábrahám esete. Ugye lehet, hogy a környezete őt is megpróbálta befolyásolni, hogy tudnélik, ne indulj el arról a földről. Maradj csak te otthon. Kényelmi pozíció, komfortzóna, mindent olyan jól megszoktál már, ismered a környezetedet, hát miért indulnál már el ebben a korban egy teljesen más, idegen földre? És Ábrahám megint csak ebben a töretlen engedelmességben tudja ezt megtenni, mint ahogy Noé is. Őt is a környezet befolyásolta, hogy bolond vagy. Száraz időben hegyre bárkát építeni? Ráadásul még nem is ez a foglalkozásod? És Noé nem enged a környezet hatásának, hanem mindvégig töretlen engedelmességben, pontosan azokban a méretekben építi meg a bárkát, ahogyan az Úristen megparancsolta neki. Buzdítson ez bennünket, testvéreim, arra, hogy töretlenül és azonnal engedelmeskedjünk. Ne legyenek kételyek a mi szívünkben, még akkor sem, ha emberileg nem logikus, ha mások jó szándékból fakadóan mást mondanának. Olyan szép és olyan megható ez az engedelmesség, ami az édesapa és az édesanyja részéről is megnyilvánul. És a másik, ami ehhez kötődik, hogy tudnélik akkor, amikor látja az Úristen, hogy valóban engedelmeskedik most már Zakariás, akkor megoldódik a nyelve. Akkor újból elkezd beszélni, és magasztalja az Isten mindazért, amit vele tett. Nézzük meg, testvéreim! Az angyal bátorítja Zakariást, megjövendőli, hogy feleséget, fiút fog szülni, és akkor, amikor jönnek a kételjei, amikor újból szeretne megerősítő jeleket, akkor mit csinál az Úristen? Elveszi a beszédének képességét. És amikor újból felfedezi, hogy kész engedelmeskedni, akkor visszaadja ezt a képességet. Egy érdekes rend az, ami itt megnyilvánul az Istennek részéről. Tudjátok, azon gondolkodtam el, hogy mi lenne, ha időnként az Úristen ezt az elvet gyakorolná, ami életünkre vonatkoztatva. Mert nyilván, hogy mindazok a képességek, talentumok, mindazok a testrészek, amelyeket kaptál, célra kaptad. Mondhatnám így is, hogy ezek céladományok, hogy valamit általa az Isten akaratában megtegyél. Ha most gondoljunk bele, testvéreim, ha az Úristen ugyanezt alkalmazna a mi életünkre, amit Zakariás életére alkalmazott, mennyire megdöbbentő lenne. Ha például valaki most az Isten tiszteleten gonosz gondolatokat kezdene magában forgatni, és az Úristen abban a pillanatban az illetőnek elvenni a józan eszét. Vagy mi lenne a hétköznapi eseményekben, rossz irányba mozdulna a kezünk, és az Úristen abban a pillanatban lebénítana bennünket. Vagy mi lenne, ha rosszra indul a szánk, és bennünket is megbénítana? Nem ezt teszi az Isten, mert nem akarja, hogy kényszer alatt éljünk. Hogy ez irányítson, a büntetéstől való félelem vezessen. Olyan jó, hogy lelke által egy féket, egy meggátoló mechanizmust állít be a szívünkbe. Azért, hogy amikor rosszra csábulna a szívem, amikor rosszat tennék, amikor rossz irányba indulna a kezem, akkor mégis tudjak gátat szabni, és tudjak ebben a fékező mechanizmusban megállni. És végezetül harmadszor nézzük meg a környezet reakcióját. Egyfelől ugye láttuk, hogy elkezdenek örvendezni Zakariással és Erzsébettel együtt. Másfelől látjuk ennek a környezetnek a jó szándékát is, a névválasztásban. És aztán harmadsorban arról olvasunk itt az ígében, hogy félelem szállta meg a körülötte lakókat, és Júda egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Egyfelől félelem szállta meg őket. Testvéreim, ez nem az a félelem, ami rettegésre indítja a szívünket. Nem az a félelem, amely retteg az Isten büntetésétől, hogy jaj, vajon most mi fog bekövetkezni. Hanem ezt a szót így is fordíthatnánk az eredeti szöveg alapján, hogy megrendülés. Megrendülés. Amikor nem vagyok felkészülve rá, hanem hirtelen megjelenik az Isten. És nem negatív értelemben rendül meg a szívem, hanem pozitív értelemben, hogy rácsodálkozok. Hogy valami történik ott legbelül. Annyira örültem, amikor délelőtt Mária néni első napján azt mondta, hogy mindig annak örül, amikor a léleknek áradását tapasztalja egy-egy Isten tiszteleten. Mert ha a lélek árad és szól, akkor annak nyomán mindig megrendül a szív. Mindig átélem azt, hogy ezt nekem mondta az Isten, ezt nekem súgta, és nem tudok csak úgy tovább menni ezen eseménytől, hanem ez meghatározza életemnek további részét. Megrendül a szívem, rácsodálkozok arra, hogy valóban jelen való az Isten. Egyidejűség, amiről szó volt egy másik alkalommal. Megint egy ószövetségi példát hadd hozzak segítségül. Jákobnak a története. Akkor, amikor menekül édesapja és testvérbátyja haragja elől, talán még időnként hátra-hátra tekint, nehogy utolérjék őt, szalad, rohan, fut, menekül, eljön az este, és elhelyezi a fejét egy kődarabra, elalszik, és álmot lát. Hogy tudnélik, az Isten angyalai fel és alá járkálnak azon a bizonyos rajtorján. És akkor, amikor ebben az álomban hallja az ígéretet, hogy veled leszek, megsegítelek, megáldalak téged, akkor Jákob ugyanebben a megrendülésben csodálkozik rá, hogy ez az Istennek helye, ez az Istennek lakóhelye, itt van közel, a mennynek a kapuja, és akkor most már nem mehetek ugyanúgy tovább, ahogy eddig, hanem ez is folyamatosan változtatja az ő életét. Megrendülés. Megérinti a szívemet, átjár, mélyreható gondolatokat ad, és ezekre tudom alapozni az életemet. Aztán a másik, ahogyan fordíthatjuk ezt, ezt így is lehet mondani, hogy megihletődöttség. Ez már érzelmi síkon egy kicsit több. Ezt valahogy megint a gyermekek öröméhez tudnám kapcsolni. Amikor valóban megihletődnek, rácsodálkoznak arra, hogy például ezt és ezt az ajándékot kapták karácsonyra. Annyira szükségünk van erre a gyermeki lelkületre. Nem véletlenül mondja Jézus Krisztus,
Ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Mert tudjátok, testvéreim, mi már annyira megszokott mederben vagyunk talán. Mi már annyira tudunk mindent, megértettük, hogy már nincs az a rácsodálkozás. Nincs az a megérhetődöttség, hogy igen, az Isten így valami friss, új üzenettel ajándékozott meg, és ezáltal akarja aztán tovább vezetni életem során. És a másik, amit hallunk a környezet részéről, hogy mindaz, ami történt, csodaként, hogy gyermek születik, erről elkezdtek beszélni. Elkezdtek igazából egymásnak örömhírt mondani. És megint, testvéreim, számba kell venni a beszédünket. Mennyire mondunk örömhírt? Istentől jövő ígét. Statisztikai adatok árulják el, hogy a beszédünknek több mint fele panaszkodás és pletykálkodás. Meg annyiszor tapasztaljuk azt, hogy egyszerűen üressé vált az emberi beszéd, hogy csak mondjuk és mondjuk, és mondjuk és fárasszuk a másik embert. Reményi Sándor ezeket a személyeket így fogalmazza meg, hogy zuhatak szájú emberek. Olyan jó lenne időnként lakatot tenni a szánkra, és engedni, hogy a másik mondja el mindazt, ami benne van. Vagy nézzük meg, testvéreim, hányszor sokkolni akarjuk a másik embert a beszédünkkel. Elég, ha bekapcsoljuk a televíziót, és végignézzük a híreket. Tele van ilyen félemlítő, sokkoló eseményekkel. Itt történt baleset, amott loptak, amott hazudtak, amott volt cirkusz. És nagyon kevés az, amiben örömhírt mondanak, és ami mosolyt, derűt, boldogságot lopna a mi szívünkbe. Vizsgáljuk meg, testvéreim, a beszédünket, hogy az legyen életes beszéd. Lassan lejár a karácsony ünnepe, de hadd tudjunk így elindulni a következő esztendő fele, 2018-ban. Úgy kívánjunk egymásnak boldog, áldott új esztendőt, hogy abban valóban ez az öröm, ez az Istentől jövő szó határozzon meg bennünket. Amen. Válaszoljunk az ige szavára, testvéreim, a 449-es számú énekünkkel. A 449-es számú énekünknek első és negyedik versszakát énekeljük. A 449-es számú énekünk első verse így kezdődik. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy te legfőképpen úgy mutattad meg irántunk való szeretetedet, hogy elküldted fiadat ebbe a világba, hogy minket megváltson, megszabadítson, és általa nekünk örök életet kínáljon. Köszönjük, hogy ebbe az örök, változhatatlan és nem hullámzó szeretetbe van burkolva a mi életünk minden eseménye. Áldunk téged azért a csodáért, amikor lelked felemelő történik. De köszönjük neked azt is, amikor seb és fájdalom ér bennünket, akkor ezek a sebek és fájdalmak is ebben a szeretetben gyógyulhatnak be. Olyan jó, hogy vannak társaink, és számba vehetjük a családot, szomszédokat, barátokat, lelkitársakat, és olyan jó, hogyha nem dermed meg bennünk sem az öröm, sem a bánat, hanem van kivel megosztani, és így az öröm megszaporodik, a fájdalom pedig csökken. Köszönjük neked, hogy bennünket is a készséges engedelmességre akarsz nevelni és tanítani, úgy, ahogyan Zakariásnak és Elzsébetnek a magatartásában megnyilatkozott. Attól, hogy ne engedjünk a kísértésnek sohasem, még akkor sem, ha jó szándékú emberektől jön. Attól, hogy lássuk azt is, Istenünk, hogy mindent tőled nyertünk. Céladományok ezek. Azt akarod, hogy jóra használjuk az értelmünket, beszédkészségünket, kezünket. És akkor, amikor rosszra indulnánk, add, hogy ott működjön bennünk szent lelked által az a belső fék, amely megállít, hogy ne mondjuk ki a romboló szót, hogy ne tegyük meg a bűnös cselekedetet. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy átélhetjük a lelki megrendülést. Átélhetjük, hogy éppen itt, és éppen most vagy jelen közöttünk. Légy velünk, hogy a mi ajkunk és beszédünk is megszenteltessen, hogy ne csak locsogjunk, vagy panaszkodjunk, vagy pletykálkodjunk, netán üres szavakat mondjunk ki, hanem olyat, aminek tartalmát te adod, ami életes, segítő, bátorító, akkor, amikor a másik felé elhangzik. Hadd imádkozzunk, Istenünk, a megkeresztelendő gyermekért, szüleiért, keresztszüleiért, azért, hogy hitben neveljék azt az ajándékot. Köszönjük, Istenünk, hogy ezen az ünnepen végig tápláltál bennünket ígéden keresztül. Hadd tudjon elcsendesedni a mi szívünk, számba venni ennek az elmúlt esztendőnek a történéseit, és hadd tudjunk még inkább veled való kapcsolatban indulni a következő 2018-as esztendő fele. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászunkat, és fogadd kedvesen csendes imádságunk szavát is. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki elfogadott szívünk háláját. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban külön adományokat fogadunk el az ilahi árvák számára a szeretett szolgálati perselybe. Arra is szeretném emlékeztetni a gyülekezet tagjait, hogy pénteken 6 órakor, hol mondom, pénteken 6 órakor lesz közös bibliaóra. Szeretettel várjuk a tagokat erre az alkalomra. Azt is hirdetem, hogy vasárnap, január, illetve december 31-e, óévi istentisztelet lesz délelőtt és délután is, délelőtt 10 órakor, délután 6 órakor, valamint január 1-én hétfőn délelőtt nem 10, hanem
11 órakor lesz az Isten tisztelet. Szeretettel várjuk erre a tagokat. És úgy, ahogy azt már jeleztem, keresztelésre kerül sor, Nagy Jázmin nevű lányt fogjuk megkeresztelni, Nagy Zoltánnak és Butyka Editnek gyermekét. Erre készülve a 255. számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy népünk. Elő vannak helyek, nyugodtan nem kell állni, lehet előrébb jönni. Szeretettel köszöntöm a szülőket, keresztszülőket és a hozzátartozókat. Az ige hirdetésben éppen Keresztelő Jánosnak a születéséről volt szó, és olyan jó, hogy ezen az Isten tiszteleten erre az új életre tekinthetünk. Halljuk meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen fennállva hallgassuk meg. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztülők, hozzátartozók, egy személyes élménnyel kezdem. Akkor, amikor elvégeztem a teológiát, egy esztendőre gyakornok lelkésznek helyeztek Meggyesre, és így többek között lehetőségem adódott iskolában is tanítani. És volt egy olyan óra, amikor éppen a keresztelésről volt szó, és rákérdeztem a gyermekekre, hogy szerintetek a gyermeket, az újszülött gyermeket miért kell megkeresztelni. Ilyen válaszok érkeztek, hogy így a szokás, ez a hagyomány, vagy kötelességből. Elszomorodott a szívem, amikor ezeket a válaszokat hallgattam. És hadd kérdezzem meg tőletek is, hogy miért jöttetek ezt a gyermeket megkeresztelni? Milyen szándék vezetett titeket? Azért, mert ez a szokás, azért, mert ez a hagyomány, mert mindenki ezt így csinálja. Mert tudnélik, akkor, amikor Jézus Krisztusnak ezt a parancsát halljuk, ami a keresztelésben ugye elhangzik, akkor nem szokásokról és nem hagyományokról beszél. Azt mondja, nem azt mondja, hogy menjetek el és alapozzátok meg a keresztény hagyományt.
Nem ilyesmit mond, hanem azt mondja, hogy tanítsátok őt. Tanítván őt. Mire kell őt tanítani? Hát nyilvánvalóan arra, amire Jézus Krisztusnak az életében annyi mindent látunk és leolvasunk. Erre kellene tanítani őt. Ez a feladata nem csupán a keresztülőknek és szülőknek, hanem mindazoknak, akik érintkezésbe kerülnek ezzel a gyermekkel. Ahogy növekszik, úgy egyre inkább tanítsuk őt. Mert annyira fogékonyak a gyermekek. És annyira jó nekem is keresztülőként ezt gyakorolni a 3,5 éves Flórával. Olyan jó látni, ahogyan együtt énekelünk, mielőtt nekifognánk ebédelni, együtt fejezzük azt be imádsággal. És olyan jó látni, hogy fogékony az ő lelkük a jóra is. Mert nyilván, hogy annyi rosszat fognak kapni ebben a világban. Annyi csalódásban lesz részük. Hát akkor mi elsősorban tanítsuk őt. Mert nézzük meg, testvéreim, hogy a hagyományban sokkal inkább a múlton van a hangsúly, a keresztelésnél pedig a jövendő. A hagyománynál valami befejeződött, a keresztelésben valami elkezdődik. Elkezdődik ez a tanítás. Nem elvégzünk valamit most, hanem most kezdődik el igazán. Tanítván őt megkeresztelvén, és tanítván. A megkeresztelvén az az ige passzív formája. És az azt jelenti, hogy mi csupán eszközök vagyunk. Megdöbbentőt mondok, elsősorban nevelőszülők vagytok. Mert ez a gyermek elsősorban az Istené. Ugye hányszor meg szoktuk fogalmazni, hogy ő életem értelme. El szoktuk mondani. De hogyha egy gyermek az életem értelme, és történik valami, akkor ugye milyen nagy fájdalom, hogy összehull a szülőknek élete. Ne a gyermek legyen életetek értelme, hanem az az Isten, akitől kaptátok ezt a gyermeket. Szó volt ebben az igehirdetésben arról is, hogy nagyon sok szülő nem kap gyermeket. Szeretnének gyermeket, szeretnének ebben az áldásban részesülni, és nem következik be. Tudjatok hát igazán hálát adni ezért az életért. Jázmint az Isten akarta. Az Isten szereti, és célja van az ő életében. És olyan jó lenne, ha együtt próbálnátok kikutatni, hogy mi a célja ennek a gyermeknek az életével. Együtt segítsétek azon az ösvényen, amelyet az Úristen megálmodott. És ugyanakkor azt is mondja, hogy tanítani kell ezt a gyermeket. És ez a tanítás elsősorban nem nevelés és nem pedagógiát jelent. Hanem az a tanítás elsősorban azt jelenti, hogy életemmel prédikálok valamit. Mert a gyermekek leolvasnak sok mindent az életünkről. A szavak elszállnak, és a cselekedeteink megmaradnak. És olyan jó lenne, hogyha valóban így tudnánk őket tanítani. Mert hányszor talán képmutatással van tele a mi hitünk, vagy a mi szeretetünk. Vagy annyiszor talán megjátszuk mindezt a szeretetet. Nietzsche, a nagy ateista mondotta egy alkalommal, hogy megváltójukban hinni megtanuljak, megváltottabbaknak kellene látnom tanítványait. És annyiszor a világ nem látja, hogy mi valóban az ő megváltott gyermekei lennénk. Ahhoz, hogy az ő Istenükben hinni tudja, megváltottabbnak kellene lássanak bennünket az emberek. És ez a gyermek is így fog tekinteni, és így fog ellesni nagyon sok mindent az életetekben. És azt kívánom, hogy valóban jót, Isten szerintit, Krisztusra mutatót tudjon igazán ellesni tőletek. Talán azt mondjátok, hogy én most magasra helyezem a mércét, hogy nehéz ezt nekünk megtenni. De az a jó hírem, hogy nem egyedül kell. Hiszen ezt mondja Jézus Krisztus, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek akar lenni az Isten, segíteni akar titeket. Azért, hogy jól neveljétek ezt a gyermeket. Azért, hogy valóban Krisztushoz tartozó legyen, nem csupán nevében, hogy keresztén, hanem életének teljességében. Ő jönni akar veletek,
és ő ígérete szerint valóban velünk is van. Hadd legyünk mi is ezzel az Istennel, és hadd tudjuk így nevelni ezt a gyermeket életünk minden pontján. Amen. Helyünkön maradva valljuk meg a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek meg hallható szóval. A gyülekezet álljon fel. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba szent keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Imádkozzunk. Felséges Isten, mennyei édesatyán, ki azt ígérted és ígéred, hogy Istenünk leszel nekünk és utódainknak, a te oltalmadba ajánljuk ezt a kisgyermeket. Légy neki szent ígéreted szerint egész életében őriző pásztora, kegyelmes gondviselője. Vezéreld őt minden jónak teljes ismeretére, cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsaidnak híven engedve, mind itt a földön, mind az örökké valóságban boldog lehessen, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áld meg a gyermek szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, hogy úgy tudják felnevelni a gyermeket, hogy ne érezze az árvaság fájdalmát és nyomorúságát, hanem kibontakozó életével legyen öröme szüleinek, nagyszüleinek, gyönyörűsége keresztszüleinek és gazdagodása anyaszentegyházunknak. Add, Urunk, hogy gazdagodjék testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Jászmin, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, gyarapodjál testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Foglaljunk helyet. Áldásra várva a 255. számú énekünk harmadik és negyedik versszakát énekeljük. Harmadik vers így kezdődik. Isteni lélek, te örök fényesség. Thank you.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.